Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő egyszülött fiától, Jézus Krisztustól, ami Urunktól. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és úgy dicsőítsük a Szent Háromság Istent énekszóval. Énekeljük a 794. éneket az összes versével. Az első vers így kezdődik: Jézus, te égi szép. Csendesedjünk el és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, köszönjük azt a szeretetet, amit Jézus Krisztusban mutattál meg nekünk, hogy elküldted a fiút, aki emberré lett, aki szolgai formát vett fel, aki megüresítette önmagát, és a te dicsőséged nélkül bűnös emberekhez jött közel. Megérinthető volt, megszólítható volt, sőt azért jött, hogy életeket szólítson meg, érintsen meg, hívjon megtérésre, állítson helyre, gyógyítson meg. Köszönjük, mennyei édesatyánk, hogy Jézus Krisztust úgy küldted hozzánk, mint aki az emberiség helyreállítója, mint aki forrása a veled való közösségnek, sőt a te hatalmaddal való találkozásnak, azzal a hatalommal, amelyik élet, amelyik éltet, amelyik örök élet is. És azt is köszönjük, hogy a hozzád való kapcsolódás útját, nem a morális tökéletességben, nem emberi kiváltságban, teljesítményben, hanem a Jézus Krisztus felé való hittelfordulásban határoztad meg. Köszönjük, hogy így döntöttél, de megvalljuk őszintén, hogy nekünk még ez sem könnyű. Tele van a szívünk meg annyi indulattal, vágyjal, tervel. Tele vagyunk bálványokkal, meggyőződésekkel, amik elfordítanak minket Jézus Krisztustól, amelyek arra indítanak minket, hogy a saját erőnket, terveinket fölébb helyezzük a tieidnél. Vagy éppen a szívünk büszkesége az, ami alkalmatlanná tesz minket arra, hogy hozzád forduljunk segítségért. De most így kiáltunk Jézus Krisztus nevében, könyörülj rajtunk. Tedd a fülünket hallóvá, tedd az értelmünket értővé, igédet befogadóvá. És nyisd meg az ajkunkat, hogy segítségül hívjuk azt a nevet, amelyik adatott az ég alatt, amelyik által üdvözülhetünk, Jézus Krisztus nevét. Amen. A mindenható Istennek igéjét olvasom nektek János evangéliumából, annak is a 4. fejezetéből, a 46. verstől a fejezet végéig. Azután ismét Galileai Kánába ment, ahol a vizet borrá változtatta. Kapernaumban pedig volt egy királyi tisztviselő, akinek betegen feküdt a fia. Amikor meghallotta, hogy Jézus megérkezett Júdeából Galileába, elment hozzá, és kérte, hogy jöjjön és gyógyítsa meg a fiát, mert halálán van. Erre Jézus ezt mondta neki: ha nem láttok jeleket és csodákat, nem hisztek. A királyi tisztviselő kérte őt: Uram, jöjj, mielőtt meghal a gyermekem. Jézus így válaszolt: menj el, a te fiad él. Hitt az ember a szónak, amelyet Jézus mondott neki, és elindult. Még hazafelé tartott, amikor szembe jöttek vele a szolgái a hírrel, hogy a gyermeke él. Ekkor megkérdezte tőlük: hány órakor lett jobban? Ezt mondták neki: tegnap délután 1 órakor hagyta el a láz. Megértette tehát az apa, hogy abban az órában történt ez, amikor ezt mondta neki Jézus: a te fiad él. És hitt ő, valamint egész házanépe, ezt pedig második jelként tette Jézus, miután megérkezett Júdeából Galileába. Amen. Kedves igehallgatók, kedves gyülekezet, Jézus Krisztusnak a beszélgetései a sorozatunk ezen a héten olyan beszélgetések, amelyekben Jézus Krisztusnak a személyét és a különböző embereken keresztül, akikkel beszélgetett, és amit megírtak számunkra a szentírók, megismerhetjük benne a mi szükségleteinket, és Jézus Krisztusnak a személyét, Jézus Krisztusnak a szavát, az erejét, a hozzáállását az elesett és szükségében levő emberiséghez. A mai estén egy királyi tisztviselő érkezik Jézushoz, aki egyben egy szülő is, egy édesapa. Mind a kettő fontos dolog, mind a kettőről fogok egy kicsit beszélni. Először is tehát, ez az ember egy királyi tisztviselő volt. Azt jelenti, hogy magas rangja volt, valószínűleg Heródes Antipásnak az egyik szolgálatában álló nemes ember volt, és általában jellemző a befolyással, hatalommal, pénzzel rendelkező emberekre az, hogy nem hisznek a lehetetlenbe, mert rendelkeznek az erőforrásokkal, a kapcsolatokkal, a lehetőségekkel, hogy megoldják a problémákat. És nagyon sokszor éppen ezért segítséget sem tudnak kérni, vagy nem úgy kérnek, ha kérnek, mert derogál kiszolgáltatottnak vagy gyengének mutatkozni. Vagyis a tisztséggel sokszor együtt jár egyfajta büszkeség is: én vagyok valaki, én nem fogok könyörögni, én nem fogok kérni, én vagyok az, aki parancsolok, vagy aki megtehetem és megengedhetem magamnak, hogy megoldom a problémáimat. És ebben a történetben azt látjuk, hogy ez az ember nagy távolságot tesz meg azért, hogy Jézus Krisztussal találkozzon, aztán pedig könyörgőre fogja. Könyörgőre fogja. Miért? Azért, mert amikor az ember megtapasztalja a maga tehetetlenségét, akkor ott, amikor ez valóban komoly krízis, akkor a büszkeség és a címek értelmetlenné válnak. Nem számít, hogy ki vagyok. Nem számít, hogy mit tettem le az asztalra. Nem számít, hogy mennyi pénzem van. Nem számít, hogy honnan jöttem, hogy milyen családból. Nem számít ez az egész, csak egy dolog, hogy haldoklik a gyermekem, és hogy nem tudok segíteni rajta. Az igazi krízisben az embernek a büszkesége, vagy az eredményei, vagy a mindenfajta képessége, hatalma, az szerte foszlik, és a tehetetlenségben semmivé lesz, és az ember sebezhetően oda megy, ahol még segítséget remél. Jézus Krisztushoz nagyon sokan, anélkül, hogy ezt valamilyen formában megélnék, nem is közelednek így. Ha az életedet, és ma úgy vagy itt, hogy az életedet az Isten beleengedte mélységbe, kétségbeesésbe, megoldhatatlan problémáid vannak, amik az idő múlásával súlyosbodnak, és nincs eszköz a kezedbe, akkor ha Jézus Krisztushoz mész, a legjobb helyre mész. És nem lesz szükséged sem a pedigrédre, sem az eredményeidre, sem arra, amilyen szintre eljutottál az életben, társadalomban. Mindez értelmetlen és értelmezhetetlen Jézus Krisztus előtt. Úgy menni Jézus elé, ahogy vagyunk, beismerve azt, amin nem tudunk változtatni a magunk erejéből. Ha érzed magadban a tehetetlenséget, ha érzed az életedben a megoldhatatlan problémáknak a súlyát, ami az embert terrorizálja az álmában, nyomasztja az egészségében, darálja az embernek az idegrendszerét, ha őröli az életedet mindaz, ami fölött nincs hatalmad, hívlak ma az Isten igéjével, az Isten lelkével, Jézus Krisztushoz. Tedd félre mindazt, ami nem számít. Hogy választ, hogy életet nyerj attól, aki képes rá, hogy adjon. Ez a királyi tisztségviselő Isten előtt egy egyszerű apuka. Jézus Krisztus mellett csak egy apuka, aki elképesztően aggódik a gyermekéért. És akkor nézzük meg ezt a részét is. Azokat a kríziseket, amik az ember életére állhatnak. Talán lehet ilyet kérnem, és megengeditek ezt most nekem, lehet, hogy nem szokás ebben a templomban ez, de szeretném, hogy tegye fel a kezét az, akinek van gyermeke vagy unokája. Azok közül, akik itt vannak. Bőfele. Nagyon jól tudjátok, hogy az ember, az ki szülővé lett, akire az Isten életet bízott, az mindent képes megtenni azért, hogy a gyermekének a legjobbat adja. Hogy a gyermekén segítsen. És nincsen egy szülő számára borzalmasabb, tehetetlenebb, frusztrálóbb érzés, mint amikor nem tudok segíteni, mert nincs hatalmam rá. Amikor nem tudom megoldani a problémáját, amikor nem tudok segíteni rajta. Ez az érzés egészen mélyen rázza meg az ember lelkét, és először az ember csak aggódik, ahogy érzi a tehetetlenséget, aztán ha eszkalálódik, ha növekszik a gond, akkor az ember kétségbe esik, aztán pánik cselekvésbe kezd. És az ember elkezd, ahogyan mondani szokták, fűhöz, fához menni. Csak valaki segítsen. Csak valaki segítsen. Ez is egyfajta hit. A hit, amely kapaszkodik abba a gondolatba, hogy a katasztrófa elkerülhető, hogy valahol kell lennie segítségnek. Ha ez a hit összeomlik, akkor cselekvőképtelenség és apátia áll be. Ebben az apában még megvan a hit, hogy valahol van segítség. És ez arra indítja őt, hogy menjen Jézushoz. Ma erre bíztatlak téged, hogyha úgy érzed, hogy szűkül a tér, a lehetőségek, a megoldások, ne máshol keresd. Akik mi itt vagyunk ebben a templomban, nem véletlenül vagyunk itt, az Isten házában. Mert legalább annyit, de nyilván ennél sokkal többet, annyit már tudtok Jézus Krisztusról, hogy őnála van segítség. Ez az ember sem tudott róla többet, azt tudta, hogy Jézus egy gyógyító. Azt tudta, hogy Jézus gyógyított már meg embereket, és van hatalma gyógyítani. Azt mondta, ez nekem elegendő, mert hát, ha van segítség. Sokszor a hit lépése összesen ennyi. Sokszor a hitnek nem teológiailag megalapozott lépései vannak, hanem a kétségbe esett, de reménykedő szív, amelyik azt mondja, hallottam, hogy Jézus Krisztusnál van megoldás bizonyos dolgokra, az élet problémáira, és ezért hozzáindulok el. Ez az ember el is jut Jézus Krisztushoz, és beszédbe elegyedik vele, és így alakul a beszélgetésük. Ezt mondta neki, ezt kérte tőle, gyógyítsa meg a fiát, mert a halálán van. Erre Jézus ezt mondta neki, ha nem láttok jeleket és csodákat, nem hisztek. A királyi tisztviselő kérte őt, Uram, jöjj, mielőtt meghal a gyermekem. Jézus pedig így válaszolt, menj el, a te fiad él. Elmegy ez az ember és kérleli Jézust, Jézus pedig egy nagyon érdekes válaszsal áll elő. Aki sokat olvasott evangéliumot, az tapasztalta már ezt, hogy Jézus időnként úgy válaszol, mintha nem válaszolna, vagy mintha nem arra válaszolna. Itt megkérik, hogy gyógyítson meg, menjen el és gyógyítson meg egy haldokló gyermeket, és Jézus tett ilyen típusú jeleket és csodákat. Mégis hidegzuhanyként ennek az embernek azt mondja, ha nem láttok jeleket és csodákat, ráadásul ott van egy tömeg, vannak ott emberek, akik azért jöttek, hogy Jézust lássák, ezért ment Jézusnak híre, ezért jutott az emberhez az információ, és ezért jött el Jézushoz, mert szenzációt vártak, hogy Jézus a gyógyító. És Jézusnak az első válasza a kérésre az az, hogy ha nem láttok jeleket és csodákat, nem hisztek. De az édesapa hajthatatlan. Azt mondja, hogy nekem csak haldoklik a gyerekem. Én csak szeretném, hogy gyere és gyógyítsd meg. De nincs ebben az emberben teologizálás. És tudjátok, annyiszor találkoztam azzal, hogy emberek azt mondják, hogy hát majd hiszek, hogyha ennek és ennek a nagy világot formáló kérdésnek választ kaptam. Ha majd az Isten jóságát nekem valaki bizonyította. Ha majd ezekre a tételekre választ kaptam, akkor megfontolom, hogy hiszek-e. Amikor előáll egy igazi életkrízis, akkor ezek a teologizálgatások, vagy filozofálgatások, ezek értelmetlenné lesznek, és ez az ember csak annyit mond, hogy én csak azt szeretném, hogy gyógyítsd meg a gyermekemet. Jézus pedig így válaszol, menj el, a te fiad él. Milyen érdekes ez, nem? Azt mondja ez az ember, gyere velem, Jézus pedig azt mondja, hogy menj haza. Gyere velem, menj haza. Jézus nem úgy beszélget velünk, ahogyan mi elvárnánk tőle. Ő nem az a beszélgető partner, akivel mi szabjuk meg a beszélgetésnek a menetét. Az ő látása, az ő belelátása, az ő értése, az sokkal mélyebben van. Ezt az embert és a hitét megfordítja. Azt mondja, hogy ti akkor hisztek, ha előbb láttatok. Én azt mondom neked, higgy a szavamnak, és látni fogsz. Azt mondja neki, hogy menj el, a te fiad él. Menj haza, és meglátod. Menj haza, és meglátod. Azt olvassuk, hitt az ember a szónak, amelyet Jézus mondott neki, és elindult. Jézusnak a beszélgetése és Istennek a beszéde, Jézusnak a szava hozzánk mindig választásra ösztönöz minket, hogy a hit engedelmességét választjuk, és bizalmat szavazunk a szónak, és hiszünk a szónak, és megtesszük az engedelmességnek azt az egyetlen lépését, amit Jézus Krisztus kérni szokott, vagy pedig hitetlenül elmegyünk. És az ige hallgatásunk, a magunk hitéletében való előrehaladás is ilyen. Az Isten időről időre beleszól az életünkbe, és feltárja nekünk előttünk a következő lépést. Megvilágítja az életünk egy részét. Vagy beleenged minket próbatételekbe, ahol megmutatja a szívünknek a tehetetlenségét, a kiszolgáltatottságunkat, a korlátainkat. És aztán azt mondja, hogy de van válaszom rá. Ezt tedd meg. És nem lehet megspórolni a hit ugrását. Olyan sokszor, most főleg, mert egy olyan információ dömpinggel telített világban élünk. Mindennek töviről hegyére utána akarunk járni, mielőtt hozunk egy döntést. Kiszámolni, átrágni, átnyálazni, ne legyen benne kockázat. Az Istennel ez nem működik. Jézus Krisztus azt mondja ennek az embernek, menj haza. Mert amit kértél, már meg is adtam. A te gyermekedél. Megfordítja az igényünket, hogy lássunk először, és aztán higgyünk. Azt mondja, higgy most a szavamnak, és meg fogod látni. Ez az ember eljött reménnyel, mert hallott valamit Jézusról. Aztán elmegy egy ígérettel, mert hallott valamit Jézustól. És a hitnek a lépései is ezek. Először jövök a magam lehetetlenségével, tehetetlenségével, a szükségletemmel, és a reménnyel, hogy Isten segít. Aztán az Isten cselekszik, mond valamit. Ígér valamit. Elmond valamit arról, hogy kicsoda ő, és hogy hogyan cselekszik, és hogy mit tesz, és mit tett. És azt mondja, hogy te pedig tedd meg az engedelmesség lépését. Ez az ember tehát eljött a reménységgel, és hazaindult egy ígérettel, mert hitt Jézus Krisztus szavának. És a következő állomás, hogy szembe jönnek vele már az úton az ő szolgái. És aztán hozzák neki a hírt, hogy a gyermeke él. Így fogalmaz. Megkérdezte tőlük, hány órakor lett jobban? Ezt mondták neki, tegnap délután 1 órakor hagyta el a láz. Megértette tehát az apa, hogy abban az órában történt ez, amikor ezt mondta neki Jézus, a te fiad él. Ahogyan megy hazafelé, nem tudjuk, nem számol be a Szentírás arról, hogy mi zajlik a szívében, azt tudjuk, hogy hitt Jézus szavának, és ezért elindult haza. És útközben találkozik a szolgálókkal, akik tájékoztatják, hogy él a fiad, él, él. És érdekes, hogy nem elégszik meg ennyivel, hanem gondolkodni kezd, és azt mondja, hogy mikor lett jobban? Mikor lett jobban? Abban az órában kiszámolja, hogy mikor járt Jézusnál, és megtudja a másik időpontot, és a kettő összecseng, és akkor rájön, hogy csoda történt. Hogy csoda történt, hogy Jézus Krisztusnak hatalma volt onnan, ahol van, a szavával meggyújtani ezt a gyermeket, aki otthon volt, az egészségét helyreállítani, és ami lehetetlen volt ennek az embernek, az Jézus Krisztusnak egyetlen szavába került. El se kellett, hogy menjen, meg se kellett, hogy érintse, csak azt mondta, él, és ez a fiú meggyógyult. Az apa, így olvassuk, és hittő, valamint egész háza népe. Látássá lett a hit. Ez az Istennek az útja velünk, hogy mi keressük őt a nyomorúságunkban, ha végre eljutottunk oda, akkor aztán Jézus mond, szól, tesz valamit, és aztán az engedelmességben a hit, amelyik bizalom volt csak, látássá lesz, és bizonyossággá. Azzal bizonyossággá, hogy Isten gyógyította meg ezt a fiút. Hogy Jézus Krisztus gyógyította meg ezt a fiút. Nem csak úgy jobban lett, hanem abban az órában, amikor Jézus mondta, hogy él, akkor lett jobban az ő szavára. És azt olvassuk, hogy hitt ez az ember, és az ő háza népe is. Hogy ez a jel, ez a csoda, amit másodikként tett Kánában a bornak, vagy a víznek a borrá változtatása után Jézus, ez hitté és bizonyossággá lett ennek a családnak a számára. Isten minket is arra hív, hogy a hit bátorságával lépjünk rá arra, amit ő az igéjében nekünk üzenés mond. Mert ő az, akinek hatalma van, mert ő az, aki látja és ismeri az életünknek a szövetét, az összefüggéseit sokkal jobban, mint mi magunk. Éppen ezért arra hív minket az Úr, hogy a hitnek látásában járjunk, ami Istennel számol. És aki elkezdi ezt csinálni, az azt tapasztalja meg, hogy az életében a félelem, az aggódás, a kétségbeesésnek a hullámai, azok megtörnek azon a sziklán, ami a Jézus Krisztus erejének megtapasztalt bizonyossága egy életben. És amikor valakinek a hite látássá lett és bizonyossággá, azt már nem veszi el tőle senki. Mert Jézus Krisztus lesz az életében az a név, aki szabadító, aki üdvözítő, aki gyógyító, aki életforrás, akihez ragaszkodni fog az életed, akihez menekülsz a bajban és a nehézségek között, és akinek az ígéreteibe úgy kapaszkodsz, mint amiről tudod, hogy meg fognak tartani még akkor is, amikor éppen nem látod, hogy hogyan. Mert a hívő ember is megtapasztalja újra és újra az életében a maga tehetetlenségét, a maga erejének a határait. De tudja, hogy nincs egyedül. Nem vagy egyedül sem az egészségügyi küzdelmeidben, sem a gyermekeid életére, jövőjére nézve. Nem vagy egyedül az anyagi helyzetedben, hogyha ezek az idők válsággal és nehézséggel látogatták meg a családodat. Nem vagy egyedül a párkérdéseidben, hogy hogyan lesz az életem jövője. Nem vagy egyedül a házasságodban, nem vagy egyedül a személyi konfliktusaidban, hanem mindezekben, bár az ember sokszor lejut a mélybe és a mélységig, ott Jézus Krisztussal, a gyógyítóval és a szabadítóval találkozhat. És aki Jézus Krisztusnak a szavát, az ígéreteit komolyan veszi, az meglátja az életében mindig az alagút végén a fényt, mert az Istennek a beszéde az, ami örökre megmarad, és az, ami megtartja azokat az embereket, akik arra építik az életüket, és abba kapaszkodnak. Nem tudom, hogy hogyan élitek az életeteket, hogy tele van-e a lakásotok, a házatok, a jegyzetfüzetetek, a szívetek, azokkal az ígéretekkel, azokkal az igékkel, amit Isten mondott nektek. Én meg annyiszor megtapasztaltam, hogy akár egyszer-egyszer, amikor a gyermekeimnek a születési igéjének a táblájára ránézek, az az ige bátorsággá és vigasztalássá lesz. És az ember szíve biztos talajra kerül. A kétségbeesés, a tehetetlenség, pánik cselekvése helyett. Jézus Krisztus szabadító munkája, üdvözítő hatalma, még több is annál, mint ennek az embernek, a gyermekének a meggyógyítása. Mert ez az ember biológiai életének, életminőségének a helyreállítása. És a szerettünk egy megtartása egy olyan életben, ami egyébként véget ér. Egy halandó élet. Jézus Krisztus ennél sokkal többet hozott. Nem is mindig van kategóriánk erre a sokkal többre. Mert éljük azt az életet, amit ebben a testben élünk, de Jézus pedig azt mondja, hogy én azt az életet hoztam el, amelyik múlhatatlan, amelyik örök. Én azt a szeretetet hoztam el, amelyik bűnöket töröl el, a lelkiismeretet újítja meg, az ember jellemét szabadítja fel. Jellem hibákból épít meg az Istennel való kapcsolat. Lelki sebeket kötöz be. És nem csak az ember fizikai életének, minőségének helyreállítója Jézus, hanem egy fontosabb életminőségnek az egyetlen igazi helyreállítója, az ember lelki életének, az örök életnek a forrása ő. Hív minket az Isten arra, hogy a hitünket Jézus Krisztus személyébe vessük. Nem csupán, hogy van ereje segíteni, hanem abba is, hogy mindent, amit mondott, azt meg is tesz, azt meg is tart, és amit ő ígért nekünk, az az, hogy aki hisz a fiúban, az ha meghal is él. Ha valaki hisz a fiúban, az már átment a halálból az életre, a bűn okozta harag és ítélet alól a szabadságra, hogy az Isten háza népe lett, hogy az eljövendő világnak örököse lett. Ezek az ígéretek minél mélyebben formálják a szívedet, annál nagyobb lesz az ellenálló képessége az életednek, a kétségbeeséssel, a félelemmel, a tehetetlenséggel szemben. Befejezem. Jézus Krisztus azért jött, hogy bővölködjünk és éljünk. Azért jött, hogy az Isten, aki távol van és láthatatlan, megközelíthető legyen, megszólítható legyen, hogy megértsük az ő szívét, az ő szándékát, az ő hatalmát, az ő irgalmasságát, és éljünk belőle, Istent dicsőítve. És aki így tesz, az meg fogja tapasztalni az ő szabadító, helyreállító hatalmát, és azt is, hogy hogyan véd az Isten ismerete a kétségbeesés, az aggodalmaskodás és a félelem tehetetlensége és erőivel szemben. Amen. Így a helyünkön maradva hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Ennyi, édesatyánk, köszönjük, hogy megiratott ennek az embernek és a gyermekének a története, hogy leirattattak Jézus Krisztus szavai, hogy mi is elcsendesedhetünk ezek fölött, az igék fölött, hogy belegyönyörködjünk és hódoljunk Jézus Krisztusnak az irgalma, hatalma és bölcsessége előtt. Könyörülj rajtunk, kérünk, te ismered a mi szívünket, gondolkodásmódunkat, hogy mennyire jellemző ránk az, hogy hiszem, ha látom, hogy más sorrendet akarunk. Köszönjük Jézus Krisztusnak a lélek emelő és hitet nevelő szavait, hogy higgy a szónak, és meg fogod látni az igazságát, mert Jézus Krisztus szavahihető és mindenható, üdvözítő Isten. Így kérünk, Urunk, kinek-kinek a maga életét te ismered a legjobban. Te ismered a tehetetlenségeinket, az aggodalmainkat, a félelmeinket. Te tudod, hogy milyen megoldatlan és megoldhatatlan problémák nyomasztanak minket. Kérünk szépen, hogy könyörülj rajtunk, és emeld fel a tekintetünket arra a Jézus Krisztusra, akiben megoldást készítettél. Amen. Most pedig a helyünkről fennállva, együtt, fennhangon mondjuk el az Úrtól tanult imádságot. Mert tudja a ti mennyei atyátok, hogy mire van szükségetek, még mielőtt kérnétek tőle. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Atya Istennek szeretete, és a Szentlélek Isten közössége legyen és maradjon ti veletek. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és hallgassuk meg a hirdetéseket.
Szeretettel és tisztelettel köszöntöm mai szolgálónkat, Takaró Jánost, Velemfüldi gyülekezet lelki pásztorát. Nagyon köszönöm a gyülekezet nevében, János, hogy ismét elfogadta a közösségünk meghívását, és ezt a prédikációt meghallgathatjuk ma Istentől és általad. Kívánunk az életedre, a családodra, 5 gyermeketekre, feleségedre és az egész életutadra és szolgálatodra Isten gazdag áldását. Isten áldjon meg benneteket.
Nagyon köszönöm.
Hirdetem a testvéreknek, hogyha élünk, akkor holnap este 6 órakor folytathatjuk a hétfőn megkezdett sorozatunkat. Holnap este Takaró András nagy tisztelet úrat várjuk, a Kiskunlacházi gyülekezet lelkészét. Az ő igehirdetésének ez a címe: Jézus beszélgetése a samáriai nővel egy modern asszonnyal. Holnap este 6 órától tehát várjuk a testvéreket, és kérem a testvéreket, hogy hívogassunk másokat is az alkalomra. Záró énekünket keressük ki, ez a 825. számú dicséret, és énekeljük végig minden versével, mind a 4 versével. A 825. számú énekünk így kezdődik: Hinni taníts, Uram, kérni taníts.